14. fejezet. Egyetlen vonalszálon. Ilyen körülmények között Simon Ford családja boldog volt, hiszen minden kívánsága teljesült. Csak a különben kis és sűrűvérű Harry lett egyre szótlanabb, bezárkózott, amint Mér szokta mondani. És Jack minden ragadós jókedve dacára sem tudta azt kinyitani. Egyik június végi vasárnap a két barát a Malcolm tava körül sétálgatott. Kolszéti ünnepi nyugalomban volt, odakünt tombolt az ivatar, és a záporeső olyan meleg párákat támasztott a földből, hogy lélegezni alig lehetett. Mi másképp volt Kolszétiben, ennek nyugodt, kellemes hőmérsékletű környezetében, ahol se nem esett, se a szél nem fújt. Híre sem volt semmiféle zivatarnak. Jöttek is szép számon látogatók Stirlingből és környékéről, hogy itt, a bánya mélységeiben egy kicsit hűtőzzenek. Az elektromos vezetékek olyan tiszta világot vetettek, mint jóformán megirigyelhetett a brit nap, melynek ködös homályossága éppenséggel nem illett be vasárnapi napnak. Csak Ryan figyelmeztette is Harry barátját a vendégeknek a sokadalmára, de hát Harry nem látszott sokat törődni vele. Nézd csak, Harry, nézd! Kiáltott fel Jack Ryan. Hogy törik magukat utánunk? Menjünk közébük, barátom! Már a városunk kedvéért is, vesd el sötét gondolataidat, hiszen a fölszíni emberek még azt találják gondolni, hogy irigyeljük sorsukat. Jack, válaszol a Harry, ne törődjél velem. Kettőnk helyett is elég jó kedved van neked. Mit akarsz még többet? Hogy a vénnék vigyen el, szólt Ryan. Ha ez a te szomorkodásod, nem kezd már rám is átragadni. A szemem homályosul, ajkam lezáródik, a nevet is a torkomon akad, és a nótáimat sorban elfelejtem. Ugye, Harry? Mi ütött hozzád? Tudod magad is, Jack? Hát mindig arra gondolsz? Mindig. Ej, szegény Harrym, felelt vállat vonogatva Jack Ryan. Ha te is mindazt szépen a hegyi manók számlájára írnád, mint ahogy én teszem, hát bizonyára sokkal nyugodtabban élnél. Ugyan hagyd el, Jack, hiszen magad is jól tudod, hogy azok a hegyi manók csupán a te képzeletedben élnek, és senki sem látott azokból egyet sem az új Aberfloyban, amióta újra munkához fogtunk. Legyen, Harry. Igazán azok a bányaszellemek nem mutatkoznak, de nekem úgy látszik, hogy azok a lények még kevésbé jelentkeznek, akiknek te mindazokat a különös dolgokat tulajdonítani szeretnéd. Meg fogom őket találni, Jack. Nem mond, Harry. Új Aberfoly bánya szellemeit nem egy könnyen lehet ám megfogni. Na majd meglátod, hogy megfogom. Megfogom én azokat a te szellemeidet, válaszolt Harry, erős meggyőződéssel hangsúlyozva szavait. Mit? Meg akarottál büntetni őket? Úgy van, Jack. Büntetni és jutalmazni. Ha jól megjegyeztem az egyik kezet, amely elzárt abban a folyosóban, úgy viszont nem felejtem el a másikat se, amely megsegített bennünket. Nem. Semmit se felejtek el. Állj, Harry, válaszolt Jack Ryan. Hát olyan bizonyos vagy afelől, hogy az a kéz nem egy is ugyanazon testnek a tagja. Mit akarsz ezzel mondani? Hát, hogy a lidércek, hiszen úgy is tudod, Harry, csak azt akarom mondani, hogy azok a föld alatti lények nem olyanok már, mint mi. Olyanok, Jack. Éppen olyanok. Nem, Harry, nem. Egyébként nem kerülhetette valahogy valami őrült ide?
Egy őrült?
Kiáltott föl Harry, de miként gondolkozhatna egy őrült? Ekkora következetességgel. Nem lehet őrült az a gonosztevő, aki azóta a szikladobás óta a Yerwacknában egyre csak a vesztünkre tör. De hiszen Harry már nem teszi. A három esztendő óta se ellened, se a tiéd ellen nem vétett semmit. Mit sem tesz, Jack, válaszolt Harry. Nekem olyan előérzetem van, hogy az a gonosztevő, bárki legyen is az, azért nem tett le a maga terveiről. Mi késztet engem így beszélni? Hamarosan talán meg sem tudnám mondani. Egyébként Jack az új bánya érdekében is akarom tudni. Ki legyen ő, és merre a hazája? Az új bánya érdekében? Kérdezi Jack elcsodálkozva. Igen, Jack, felelt Harry. Nem tudom, hogy csalódom-e, de az összes történtekből előttem úgy látszik, hogy érdekei a mi érdekeinkkel homlok egyenest ellenkeznek. Sokat hánytam, betettem, ezt már magamban, de nem hiszem, hogy csalódásba lennék iránta. Szedd össze magad, és elméld benne csodálatos eseményeket, amelyek láncszemként fűződnek egymáshoz. Elsősorban az a névtelen levél, amelyet atyám levele után küldött, olyan kézzel foghatólag bizonyítja, hogy ismerte terveinket, és igyekezett azoknak útját állni. James Starr mégis eljött. Alig lépett azonban be a bányába, hát nem egy nagy szikla zuhant elénk, és emellett a Jaruakna létráinak elrombolásával elvágja a külső világgal való érintkezésünket teljesen. Mi hozzáfogunk kutatásunk bemutatásához, igen ám, de a kőszénnyomot eláruló kísérletünk újra csak nem sikerül. Mint hogy a kőszénrétegek nyílásai el vannak tömve. Mit sem tesz. Azért mégiscsak megtaláljuk a keresett kőszéntelepet. Ugyanazon az úton visszatérőben vagyunk. Egyszerre légroham támad. Lámpánk összetörik, és mi teljes sötétségben maradunk. Mindemellett nagy üggyel bajjal a folyosó végére érünk, de a résre ráakadni nem tudunk. A rés el van torlaszolva. És mi bent rekedtünk. Hát mondd csak, Jack, nem nyilvánvaló ez, hogy a szánszándékos rossz akarattal közelít felénk valaki? Igen. Itt a bányában valami idáig megfoghatatlan, de egyáltalán nem természet fölötti lény rejtőzik. Hogy mi okból igyekezett ide jövetelünket megakadályozni, elgondolni se tudom. De hogy itt volt, az egyszer biztos. És úgy sejtem, hogy még most is itt van, és ki tudja, hogy minő rettenetes csapáson töri a fejét. Mindegy. Ha nem Istenemre, ha életembe kerül is, én rá fogok találni. Olyan meggyőző hangon mondta el Harry mindezeket, hogy társát szinte megingatta hitében. Csak Ryan sem tagadhatta, hogy legalább a múltakat illetően Harrynek igaza van. A rendkívüli dolgok csak ugyanúgy történtek. Voltak azok akár természetesek, akár természet fölöttiek. Mindemellett a jó fiú megpróbálta ugye maga módja szerint megmagyarázgatni a történteket. Amikor pedig észrevette, hogy Harry semmiféle titokzatos lények beavatkozását el nem fogadja, akkor egyet fordítva, kiválóan arról beszélt, amit mégiscsak nehezen lehetett a Ford család ellen irányuló rossz akaratnak bélyegezni. Jól van, Harry, mondotta, én belátom igazságodat. A dolgok egy részére, de neked is meg kell engedned, hogy van ott irányotokban jövő jó szellem is. Az, aki kenyeret és vizet adott és megszabadított. Jack, vágott közbe Harry. Az a jótevő lény éppen olyan valóságosan létezik, mint a gonosztevő, és egyik sem természet fölötti jelenség, mint ahogy te azt hinni hajlandó vagy. És én mindkettejüket keresem, és keresni fogom a vágy a legrejtettebb zugaiban is. No, és kutatásaidban akadtál-e valamelyes nyomra? Kérdezte Jack Ryan. Talán, felelt Harry. Halljad csak! Innét új Aberfoytól 5 mérföldnyire, nyugatnak, ama sziklatömegben, amely a Lomond emelkedik. Egy természetes akna mélyed a sziklatömeg gyomrába. Úgy egy hete meg akartam mérni a mélységét. Hát amint az aknába lehajolva lejeresztett mérő ónomat figyelném, úgy tetszett, mintha az akna levegőjét valami nagy szárnyfélék csapkodnák. Az bizonyosan a bánya folyosóiból odatévet madár lesz, szólt közbe Jack. Várj csak, Jack! Ez nem az egész. Még azon a napon visszatértem az aknához. Akkor meg, mintha valami nyöszörgésfélét hallottam volna. Nyöszörgést? Kiáltott fel Jack. Csalódás lesz az, Harry. Jóformán a levegő mozgásának zaja, ha csak nem valami bánya szellem. Holnap azonban, folytatta Harry, tudom már, mit teszek. Holnap? Szólt Jack, jól szemügyre véve barátját. Igen, holnap. Leszállok abba a feneketlen aknába. De Harry, ez Isten kísértés. Dehogy az, Jack. Sőt, inkább az ő segítségét kérem hozzája, holnap mi ketten ott. Az akna nyílásánál találkozunk, és elhívjuk néhány társunkat is. Majd egy jó hosszú kötelet kötünk derekamra, valami közös jelben megállapodunk, és arra ti engem leeresztetek, meg fel is húztok. Ugye, Jack? Számíthatok rád. Harry, szólt komolyan Jack Ryan, én megteszek mindent, amit kívánsz, hanem újra elmondom, hogy bolondságot csinálsz. Hidd el, jobb talán egyszer bolondságot is tenni, mint azt az örökös lelki nyugtalanságot elviselni, hogy nem tesszük, amikor megtehetnénk. Ez volt Harry határozott felelete. Tehát holnap reggel 6 órakor, egyébként pedig egy szót se senkinek. Isten veled, Jack. S hogy folytatnia ne kelljen a beszélgetést, és tovább viaskodni a Jack Ryan ellenvetéseivel, sarkon fordult, és ott hagyta barátját, hazament. Azt el kell ismerni, hogy Jack Ryan aggodalmai éppen nem voltak túlzottak. Ha Harrynek csak ugyan van valamilyen személyes ellensége, és abban a mélységben lakozik, úgy Harry nyilván sokat kockáztat, amikor annak keresése véget oda leszáll. És hát miért ne lehetne mindez így? Mindenek fölött miért megy ilyen veszedelemnek, ismételgeti Jack Ryan? Mit keres ilyen úton-módon? Olyan dolognak nyitját, amelyek egyszerűek és, mint bányamanók dolgai, maguktól értetődnek. Bármint legyen is másnap reggel Jack Ryan, szakaszának három munkásával és Harryvel a gyanúsak megnyilásához értek. Harry senkinek sem szólt tervéről, se James Starnak, se atyának. Így tett a maga részéről Jack Ryan is. A többi bányász, ha látta is távozásukat, hát azt gondolta, hogy valami széntelep vastagságának kikutatásáról van szó, és nem törődött velük. Harry egy 200 láb hosszúságú kötelet hozott magával, ami nem volt valami vastag, hanem annál erősebb. Miután az aknába kézzel-lábbal se leereszkedni, se felkúszni nem lehetett, hát e kötél segítségével szándékozott azt megjárni, és úgy vélekedett, hogy az őt elég jól elbírja. Társainak feladata volt azon lassan leereszteni őt, aztán adott jelre visszahúzni. A kötélnek megrándítása volt közösen megállapított jeladásuk. Az aknanyílás elég tágas volt, úgy 20 lábnyi átmérőjű lehetett. Egy gerendát fektettek rajta keresztbe, akörül csavarták a kötelet, hogy az mindig az akna tengelye körül maradjon. Ez elővigyázat azért volt szükséges, nehogy Harry a leszállásnál az oldalfalak valamely rejtett sziklájába üsse magát. Harry el volt számba. Tehát megmaradsz a szándékodnál, hogy e feneketlenséget kikutatod? Kérdezte komor hangon tőle Jack Ryan. Igen, Jack. Felelt röviden Harry. A kötelet Harry derekára kötötték, aztán még honaljához is nehogy teste elhajoljon. Ilyen formán Harrynek mindkét keze szabad volt. Övére egy biztosító lámpást akasztott, oldalára pedig egy bőrös tokba dugott széles kótkést. Harry a gerenda közepéig ment, amely körül a kötél tekerődzött. Azután társai engedni kezdték a kötelet, és ő lassanként elmerült a mélységben. Miután a kötél csak lassan tekerődzött lefelé, a lámpa fénye pedig egymás után az aknafalak minden pontját megvilágította, ekképp Harrynek módjába volt azt gondolnia, hogy ilyen módon alaposan szemügyre vehet mindent. Az akna falai rétegesek voltak, és fölületük olyan sima, hogy azon meg sem sérthette volna magát. Az előre tervezett lassú másodpercenként úgy egy lábnyi ereszkedés mellett Harry egyfelől mindent jól láthatott, másfelől pedig minden eshetőségre könnyen készen tartotta magát. 2 percig vagyis, tehát úgy 120 lábnyi mélységig, semmi említésű dolog nem történt. Rejtett folyósók sem erre se nyíltak az aknából, amely lefelé egyre tágult, mint valami harang. Azután hidegebb levegőt kezdett érezni, amiből azt következtette, hogy az akna alsó vége valamely nyíláson át a barlangnak mélyebb helyiségeivel közlekedik. A kötél egyre csúszott. Vak sötétség fogta körül a leszállót, és teljes síri csend. Ha valamely élőlény csak ugyan a titokzatos mélységben keresett menedéket, úgy az ézidő szerint vagy nem volt jelen, vagy semmit sem árulta el abból, hogy ott van. Amit Harry lejjebb-lejjebb ért, azon mód növekedett bizalmatlansága. Kirántotta a hüveiből kését, és jobbjába szorította. Valami 180 lábnyi mélységben úgy érezte Harry, hogy feneket ért, a kötél is meglazult, és többé nem siklott tovább. Harry egy pillanatra föllélegzett, amitől félt, s aminek gondolatától szabadulni nem tudott. Az nem történt meg. Tudnélik, senki se vágta el feje fölött a kötelet. Másfelől semmiféle zugat nem vett észre az akna falain, amelyben valamely lény elrejtőzhetett volna. Az aknafeneke igen összeszűkült volt. Harry leakasztotta övéről a lámpást, és végigjáratta az aknafenekén. Csak ugyan nem csalódott következtetésében. Szökrés nyit menedékesen onnét a barlang mélyebb részeibe. Erősen lehajolva léphetett csak abba, és másképp, mint négy kézláb, nem volt az járható. Harry tudni akarta, hogy merre ágazik el a folyosó, és hogy nem nyílik-e valamely más mélységbe. Lehasalt hát a fenékre, és kúszni kezdett előre. De csak nem ugyanabban a pillanatban egy akadályba ütközött. Megtapogatta, és úgy érezte, hogy valami test az, amely a szűk utat elzárja. Harry visszarettent, de azután, mintha csak valami ellenállhatatlan erő vonzaná, ismét odakúszott. Nem volt érzéki csalódás az, ami útjában elakasztotta. Valóban test volt. Megtapogatta és meggyőződött róla, hogy bár végtagjai már hidegek, de egész testét még nem járta át a halálfagya. Magához ölelni, az aknafenékre vonni, és lámpájával rávilágítani. Mindezt szinte hamarabb megtette, mint amennyi idő ennek elmondásához kellett. Egy gyermek! Sikoltott fel Harry. A mélység fenekén talált gyermek még lélegzett, de olyan gyengén, hogy Harry azt hitte, mindjárt vége lesz. Nem volt vesztegetni való ideje, a szegény teremtést nyomban föl kell vinni, a katicsba szállítani és mécs gondjaira bízni, ha meg akarta menteni. Harry tehát feledve minden egyebet, a kötelet ismét magára fűzte, a lámpát övére akasztotta, baljával a gyermeket melléhez szorította, fölfegyverkezve, szabad jobbjával pedig megadta a fölvonáshoz megállapított jelt. A kötél megfeszült, és az emelkedés szabályszerűen megkezdődött. Harry most még jobban figyelt maga körül, hiszen ezúttal egy második élet is a kockán forgott. Az első pillanatokban semmi sem zavarta az emelkedést, amikor egyszerre Harry úgy érezte, mintha az akna levegője mozgásba jönne. Maga alá tekintett, akkor a félhomályból valami sötét tömeg bontakozott ki lassanként, és oldalás súrolva fölibe emelkedett. Egy óriási nagyságú madár volt, melynek fajtáját fölismerni nem tudta. Hatalmas száncsapásokkal az emelkedett fölibe. A szárnyas szörnyeteg egy pillanatig lebegve állt, aztán pedig szörnyűséges vadsággal Harrynek rontott. Harrynek csak is jobb keze volt szabad, azzal védekezhetett, csak a bestia hatalmas csőrcsapásai ellen. Harry tehát védekezett, miközben a gyermeket is oltalmazta, ahogy csak tudta. Egyébként a madár nem is a gyermeket, hanem őt ostromolta. A védekezést igen megnehezítette a kötél forgása. Sehogy se tudta halálosan találni. A küzdés egyre tovább tartott. Harry tele tüdővel ordított amma reményben, hogy odafönn meghallják. Úgy látszott, hogy meg is hallották, mert a kötél azonnal gyorsabban húzódott felfelé. Még valami 80 lábnyi út volt előtte, a madár pedig egyre dühösebben csapkodott hozzája. Ekkor végre mégis sikerült késével a szárnyon találni, mire a madár egy rekett kiáltással eltűnt a mélységbe. Ugyanebben a pillanatban egy borzalmas dolog ötlött a szemébe. Amint ugyanis késével a madár ellen vagdalkozott, valahogy azzal a kötélhez ért is annak egyik fonalát átvágta. Égnek merett minden hajaszála. A kötél lassan-lassan szakadozott, alatta pedig 100-nál több lábnyi mélység tátongott. Kétségbe esett kiáltás tört fel belőle. A félig bevágott kötélnek egy másik fonala szakadt el a kettős teher alatt. Harry elejtette kését, és a kötél szakadásának pillanatában szinte ember fölötti erővel sikerült neki azt jobbjával a vágás fölött megragadni. Hanem minden vasmarka dacára érezte, hogy a kötél egyre csúszik ki ujjai közül. Két kézzel is megragadhatta volna a kötelet, ha feláldozza a másik karján nyugvó gyermeket, de hát erre gondolni sem akart. Eközben Jacqueline és társai Harry kiáltásaitól megriadtan ugyancsak sietve húzták fel a kötelet. Harry azt hitte, hogy soha sem ér már fel az akna szájához. Veríték lepte el arcát, szeme lecsukorodott, már csak a zuhanást várta. Majd ismét kinyitotta szemét. Hanem abban a pillanatban, amikor a kötélvéget már szinte eleresztette, megragadták, s a gyermekkel egyetemben az aknanyílása mellé helyezték. Azonnal magához tért, és szótlanul borult társainak karjai közé.